A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendégei ma este itt a Trend FM-en, egyrésztről Böröndi Levente, a Waberers International NRT nemzetközi operációs igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Lajkó Ferenc, logisztikai iparági szakértő, a Digilog Consulting ügyvezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Szerintem már mindenki találkozott a hírekben az áprilisi makroadatokkal. Ugye a kiskereskedelmi forgalom, az ipari termelés az erősen azt jelzi, hogy még nincs fordulóban a magyar gazdaság. A kiskereskedelem az mély repülésben van. Ugye egyrészt a magas árak miatt, másrészt az emberek bizonytalansága is leolvasható ebből, hogy óvatosan költenek, vagy óvatosabban költenek. Hát az ipari termelés sem nagyon dübörög Magyarországon. Na, hogy kérdés is legyen itt a sok bevezető mondat között, a logisztikára, a fuvarozásra milyen hatással van ez? Nekem van egy megfejtésem, de ezt megtartanám magamnak egyelőre, nem tudom, ki kezdi.
Lajkó Ferenc. Kezdjük a nagyképpel, hogy alapvetően a logisztika ugye a gazdaságot kiszolgáló iparág, tehát nem önmagába hoz létre értéket, hanem a gazdaság szereplői támogatja a bolygó, amit ott előállítanak, azt ugye elszállítja. Tehát együtt sír, vagy együtt nevet a gazdaság szereplőivel, ha úgy tetszik. Most sajnos inkább ugye a sírás látszik jobban, mert ezek az ipari termelési és kisker forgalmi adatok, ezek nagyon hervasztóak, bár ez a folyamat, ez a recessziós helyzet tart már ősz óta, de azért már mindenki abban reménykedett, nyilván nem csak a logisztikai szolgáltatók, vagy akár az iparági szakértők, hogy azért a második negyed évben már lesznek pozitív jelek. És ugye ezt az ábrándot, ezt a reményt törte meg most negatív értelemben ezek az adatok, tehát ugye nem csak az előző évhez képest, ami azért 12 hónappal ezelőtt volt, hanem az előző hónaphoz képest is mindkét adat csökkent. Nekünk ebbe a logisztikai szakmában, különösen a közúti fuvarozásban, ezek az adatok, makroadatok a legfontosabbak. Tehát a GDP azt mi kevésbé figyeljük, mert az sok minden tartalmaz, amit nem szállítanak.
Többek között egyébként benne van a logisztika is.
Igen, és nagyon sok benne a szolgáltatás is, igen. Tehát a turizmus, vagy bankszektor olyan iparágak, ami ugye nem kapcsolódik a fizikai árumozgásokhoz, ezért általában az ipari termelést, kiskereskedelmi forgalmat, beruházásokat, ugye az építőiparnak a teljesítménye miatt, illetve még szoktuk nézni egyébként az exportforgalomnak az alakulását. Tehát sajnos az exportforgalmon kívül minden negatív rekordot döntöget, és nem jött el a második negyedében a fordulat. Tehát azt jelenti, és kíváncsi vagyok, hogy majd Levente és a Waberers ezt hogy látják, hogy egyébként sokkal kevesebb a szállítani való, mint tavaly ilyenkor, vagy akár az előző hónapban volt átlagosan.
Na de most egyébként szerintem a résztvevők, tehát akik nap mint nap mondjuk szállítanak, vagy akik a raktárakat üzemeltetik, ők előbb tudják már ezeket a számokat, ha nem is pontosan a nagy számokat, de hogy a saját működésükön ezt észreveszik előre, nem? Mert hát gondolom abból állnak össze aztán végül a számok.
Igen, van egyfajta előrejelzés, mint akár mondjuk a raktározás szempontjából. Tehát, hogyha Magyarországra, vagy pedig a kiskerforgalomra, a lakossági fogyasztásra összpontosítunk, akkor ott az elmúlt időszakban egyértelműen fellelhető volt már az előrejelzésekből, akár a raklapszám betárolásból, hogy mire számíthatunk, vagy pedig a kiszállítási igényekből az, hogy mire szállíthatunk a kiskereskedelmi, főleg a lakossági forgalom esetében. Amúgy nemzetközi viszonylatban szét lehet választani, és nagyon éles váltás van az iparág között, hogyha az FMCG-t vesszük alapul, vagy az építőipart vesszük alapul, akkor ott az elmúlt egy évben egy folyamatos visszaeséssel találkozunk, egy hónapra fellépő mennyiségi és ár visszaeséssel, viszont hogyha az autóipart vesszük figyelembe, ott viszont egy, nem azt mondom, hogy volumen növekedés van, hanem hogyha az elmúlt időszak mondjuk a COVID végétől számolva 2021 utolsó negyedév és a 2022-es évet vesszük figyelembe, akkor ott ugye szembesültünk egy alkatrészhiánnyal.
Tehát most éri magát utol ez az iparág, és az még a szállításban annyira nem érződik,
igen,
a csökkenés.
Igen, ez a legjobb megközelítési mód az, hogy valójában nincsen volumen növekedés, hanem utolérték magat. Megszűnt az alkatrészhiány, amúgy most már tudják teljesíteni, tudnak működni a gyárak, és ezáltal leszállítani az eszközöket. Tehát ezért van éles váltás a kettő között. Viszont az elkövetkezendő időszakra, Q2-re, Q3-ra vagy Q4-re nincsen negatív előrejelzés ebben a szektorban. Mind ugyanúgy pedig az FMCG oldalon vagy az építőiparon pedig ott folyamatosan ezt látjuk továbbra is.
Mit jelent ez mondjuk az árakra? Tehát gondolom verseny az mindig is volt, és ugye az elmúlt időszak nem érintette túl jól a fuvarosokat. Ha fogalmazatok ilyen finoman, mert hát azért az üzemanyagárak brutálisan elszálltak itt az elmúlt egy évben, most ugye ez jön vissza valamelyest, de hát egyéb energiaárak is ugye az inkább a raktárokban volt észlelhető, vagy szembeötlő. A munkaerő, ami még békeidőben is problémát okozott, de aztán majd ezt elmondja ön, csak én így összefoglalnám, hogy ezek most is itt vannak, ezek a problémák azért, ugyehogy, csak most sokkal kisebb a megrendelés, tehát gondolom szűkebb marad a marzs.
Hú, ez a téma azért egy kisebb értekezést igényelne, mondjuk, hogyha minden témán megpróbálnánk végigmenni, igyekszem az összesre valamiféle választ adni. Egyrészt, hogyha az árak alakulását nézzük, és mondjuk nézzük a költség oldalról, közelítsük meg először ezt az egészet, hogy a 2022-es évet egy nagyfokú üzemanyag áremelkedés követett, amit a piacon tapasztalható kapacitáshiány, tehát a megrendelés állománynak a növekedése inkább, az kiváltotta ugyanúgy a költség növekedéssel egyen irányban egy áremelkedést is, amit ilyen szempontból le is tudtunk követni, mi mint Váberez, de azt tapasztaltuk, hogy amúgy a piacon is, tehát mi az alvállalkozóikon keresztül is kapunk egyfajta visszajelzést magának a piaci áraknak az alkalmazásáról, de azt el kell mondani, hogy a mai világban például az üzemanyagárnál, aki ma nem dolgozik üzemanyagklauzulával, tehát a szerződéseit nem úgy követi le, hogy az üzemanyagár változás az igazából ne legyen már hatással a gazdaságosságára, mert bár időbeli eltolódás mindig van, ugye egy csökkenő üzemanyagár esetén a fuvarozói szakma azt az időszakot megnyeri, amíg életbe lép a szerződés, ugye a növekedés esetén pedig pont ezt elszenvedi le azonnal. Tehát, hogy ezt a típusú költségváltozást, ezt a szakmának ezt tudnia kell kezelni, és mi erre az elmúlt időszakban, azt mondom, az elmúlt két évben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és a szerződött állományunknak a 90%-át klauzulával mi le is vettük. Hogyha áttérünk más költségelemekre, lásd, tranzit költség, amit hívjunk egyszerűen csak autópálya költségnövekedésnek, vagy a gépjárművezetői bérnövekedés, ugye az pedig fakad legfőképpen az utánpótlás hiányában és egyre csökkenő létszámból, ami nem csak Magyarországot, hanem a környező országot, inkább azt mondom, hogy egész Európát érinti. Ugyanez jellemző az irodai állományt veszik mondjuk a munkaerő szempontjából, ez ugyanúgy részt vesz a piacon, és ezek az felhajtó hatások a tavalyi évben ugyanúgy indukálták azt, hogy ezek az áremelkedések keresztül tudtak menni. Ugye mit tapasztalunk az idei évben? Váberezként jelen pillanatban nincs negatív hatással ránk, mert az első költséget azt ugye említettem, hogy azt mi lefedjük a szerződésekkel, a többire pedig időbe felkészülünk. Tehát a tranzit költség emelkedés az előre meg van hirdetve, az nem egyik napról a másikra jön, a tenderezési időszakokhoz úgy állunk hozzá, hogy akkor azt belekalkuláljuk az árainkba. A gépjárművezetői bérköltség növekedés, meg a munkaerőhiányt hívjuk így a szellemi oldalon, azt viszont már hatékonyság oldalon kell tudni kigazdálkodni. Tehát vannak azok a paramétereket, amit az ügy fél oldalon, árakban érvényesíteni lennek, és vannak olyan költség részek, amiket viszont hatékonyság oldalon kell tudni megoldani. Mit értünk hatékonyság megoldás alatt? Itt nem arról beszélünk, hogy az emberek rögtön az első gondolata létszámleépítés. Na, aki így gondolkodik, az ott közveti el rögtön a hibát, hogy akár flottát állít, akár pedig a létszámot csökkenti, mert előre kell gondolkodni, és a munkaerőhiány pont azt indukálja, hogy ezt kell megtenni ugye utoljára, hanem ugye a fuvarozás szempontjából akár üres kilométert, tehát hogy maga a hatékonyságon kell tudni javítani, üzemanyagfogyasztás, tranzitköltség, tehát optimális útvonalaknak a használatával tud erre reagálni.
Ez egy nagyon izgalmas téma, és én lehet, hogy már itt bele is kérdeznék ebbe, de Lajkó Ferenchez fordulnék egy picit itt ebben a témában, hogy úgy, ha mindig a nagy képet kérdezzük meg, hogy mi a helyzet máshol, a nagyok és a kicsik közötti helyzetkülönbség az most előjön nagyon erősen, tehát a versenyképességi előnye van azoknak a nagy nemzetközi fuvarozóknak, mint például a Váber, ez a kicsikkel szemben?
Egyértelműen előjön, tehát ha mondhatnám, akkor a Váber ez az első negyedéves eredményei alapján az látszik, hogy ugye a portfólión olvashattuk mindannyian, mint tőzsdei cégnek, hogy jó eredményt hozott, jó profitot termelt a cég, ez egyáltalán nem jellemző az egész iparágra. Én azt gondolom, hogy a Waberers méretéből, piaci részesedéséből és egyébként likviditásából fakadóan egészen másképp viselkedik, egészen más, hogy más tehet meg mondjuk egy ügyfél tárgyaláson is, mint egy kis fuvarozó, aki jobban ki van szolgáltatva. De hát a hazai fuvarozási szektor 85%-a mikrovállalkozásokból áll, ha a vállalkozások számát nézzük, tehát a 13 ezer hazai vállalkozásnak a 85%-a az majdnem 10 ezer vállalkozás, tehát ők picikék, és ők nem tudnak így viselkedni. Úgyhogy nekik egyébként sokkal nehezebb ez a mostani időszak.
Őnekik talán azért is nehezebb, mert alapvetően ezek a kicsi vagy mikrovállalkozók teljesítik a hazai fuvarigények nagy részét, nem?
Hát a nemzetköziben is hasonló az arány, tehát nem csak a hazait, hanem nemzetközit is.
De hogy őket nem érinti jobban mondjuk a magyarországi csökkenés? Mert ugye itt azért szó volt róla, hogy a nemzetközi fuvarozásban még úgy, ahogy azért lehet halakat fogni, ha élhetünk ezzel a képzavarral.
Most tovább ereszthetünk, hogy belföldön ugyanolyan domináns szereplő, mint a nemzetköziben, tehát ez így azt gondolom, hogy nem ez az érdekes megközelítés, tehát a nemzetköziben és a belföldön hasonló az aránya a kis vállalkozóknak és a nagyobb vállalkozásoknak, mert nyilván közepesek is vannak, nem csak a picik és a Waberers. Úgyhogy a tavalyi év az egyébként jobban hasonlított a kicsiknek és a nagyok szempontjából. Tehát a tavalyi évben egy brutális költségnövekedés volt, ugye a közúti fuvarozási árindexben ezeket mi mérjük, több mint 30%-kal emelkedett a fuvarozás költsége, és az a csoda megtörtént, hogy ezt át is lehetett ennek a nagy részét hárítani az ügyfelekre. Míg a Waberers vélhetőleg piaci erejéből volt ezt képes áthárítani, a sok kicsi az meg azért volt képes, mert a piacon egy kapacitás hiány volt jellemző. Tehát az ügyfelek rá voltak szorulva a kamionokra, jól ment a gazdaság, legalábbis az év első felében, sok terméket tudtak eladni, és kellett a logisztikai háttér, hogy piacra juttassák a terméküket, és ezért megfizették azt, amibe ez került.
Ebben a lehetőségben, vagy ebben a piaci hangulatban, hogy el lehetett fogadtatni az áremeléseket, benne volt gondolom az is, hogy az inflációs várakozások mindenkiben magasak voltak, tehát azt mondták, hogy hát végül is szükségünk is van rá, meg hát látjuk egyéb költségeinken is, hogy itt minden emelkedik, tehát valószínű, hogy meg kell fizetnünk, ha akarunk még fuvarosokat.
Így van.
Ez így van.
Na most idén ez mennyire van benne? Vagy idén annyira lecsökkentek az igények, hogy akár érzi valaki ezt az inflációt magán, akár nem, azt mondja, hogy jó, hát én vagyok a király, mert én vagyok a megrendelő.
Ez mindig egy nehéz kérdés, hogy honnan közelítjük meg, vagy honnan szeretnénk választ kapni rá. Tehát ugye az ügyfelek szempontjából igen, ez egy előnyös időszak, mondván, hogy akár a 2022 áremelkedését azt most a fuvaros szakmán vissza lehet kérni, vissza lehet szerezni, akár erőből is ezt a kapacitás miatt. Én nem azt állítom, hogy, és nem is ezt tapasztaljuk a piacon, hogy kapacitás hiány következett be. Én azt mondom inkább, hogy egyensúly közeli állapotba került Európa bizonyos részein, de akár a magyar exportot is, hogyha megfigyeljük, egyensúly állapot következett be a maga a megrendelés mennyiség és maga a kapacitás között, és ezért van sokkal több játék lehetősége maga az ügyfeleknek, és maga a tenderezési időszakban is azt tapasztaltuk, hogy sokkal könnyebben szakít akár még a stratégiai partnerével és az ügyfél, mert most érzi, hogy alacsonyabb áron is van jelentkező, de hogy a 2022-es évben, vagy pedig a COVID időszakban az ügyfelek megtapasztalatták, és számomra mindig egy furcsa visszajelzés, hogy második alkalommal sem biztos, hogy tanul belőle, vagy az életből tanulnak ilyen szempontból az ügyfelek, hogy a stratégiai partnereket előnybe kell részesíteni, mert úgy tudunk együtt átvészelni egy nehezebb időszakot, tudunk áralkóba is belemenni, és egy jövedelmezőbbet is ki tudunk építeni egymással, egy win-win szituációt a szerződéseken keresztül.
Na majd még mindjárt visszatérünk az árindexre is, mert ott azért elég fontos információk jöhetnek, de és most mind az urakhoz így általánosan teszem fel ezt a következő kérdést, hogy lehetett hallani a logisztikában egy olyan tendenciáról, hogy most egyre több kis csomagot kell elvinni, tehát hogy nincsenek tele, ez főleg a vasúton is igaz, de hogy a kamionok is félig megrakva mennek, mert ugye van kis igény, az állandó igény, vagy mondjuk valami olyan alkatrész, ami kell, de mondjuk amellé korábban be lehetett pakolni még nem tudom én mennyi mindent, hogy egy telik kamion tudjon menni, most viszont nagyon sokszor üres kamionok mennek. Amikor azt mondta, hogy lehet hatékonyságjavítást, ezt össze lehet valahogyan még most is pakolni? Vagy bizonyos megrendelők esetében akár ráfizetéssel is el kell vinni, mert ők a fix alap arra, hogy működjön a cég?
Hogyha Waberers International oldaláról közelítem meg, aki ugye 100%-ban full truckload-dal foglalkozik, azaz teljes kocsi rakománnyal, tehát nemzetköziben nem érint. Az igen, előfordul, de én nem vonok párhuzamost a mostani állapot vagy a tavalyi között. Igen, autóiparban előfordul, hogy egy raklap áruval megy a teljes kamion, mert annyira sürgős az az egy raklap, de ennek semmi, nincsen összefüggés a piaci helyzet között.
De hogyha már képet nézzük?
Ez a nagykép szempontjából sem releváns, tehát bizonyos alágazatokat érint, mint például a gyűjtőfuvarozókat, vagy azokat a hazai áruterítőket, akik például a belföldi forgalomban mondjuk egy kamionnal sok boltot kell, hogy kiszolgáljanak, vagy akár az elkereskedelmnek a részvevőit, tehát aki hozza a kis csomagokat a lakásunkba, ott igenis előfordulhat, ott ugyanis az a különbség, hogy ott majdnem, hogy menetrend szerint kell járni. Tehát most nem akarok neveket mondani, de mondjuk ha nézünk egy nagy hárombetűs szolgáltatókat itt az e-commerce-ben, ő neki, ha csak az én egyetlen csomagom van aznapra, azt is ki kell hozni, és nyilván nem jó biznisz, ha az a kis furgon az mondjuk nincs félig vagy tele még meg annyi csomaggal. Tehát alapvetően ez rontja a hatékonyságot és a termelékenységet. Tehát van ilyen jelenség, de ez azt gondolom, hogy az egész iparág szempontjából ez egy szelet, és nem is a legnagyobb szelet. Tehát azért árutonna kilométerbe, vagy akár volumenbe a belföldi fuvarozás és a nemzetközi fuvarozás az, ami igazán a nagy része a közúti fuvarozásnak. Az e-commerce, vagy akár a gyűjtőszállítmányozás, azok lényegesen kisebb szeletek.
Van még egy kicsi időnk itt az első részből. Szerintem arról érdemes lenne még beszélni, hogy ezek a csökkenések, ezek mennyire mérhetőek már az iparágban. Tehát, hogy mennyivel kellett visszavenni a kapacitást?
Mi ezt mérjük a közúti fuvarozási árindex során, tehát a teljes iparágról beszélek, és hát egyelőre azt látjuk, hogy a kapacitás még nem igazodott a kereslethez. Tehát ugye az a kellemes vagy luxus helyzet, ami tavaly ugye előfordult, hogy kapacitás hiány volt, az igen gyorsan eltűnt, ahogy ugye a recesszió beköszöntött, és gyakorlatilag a visszájára fordult. Az idei évet, nem csak az első negyed évet, hanem akár a mai napig is mondhatjuk, hogy egy kapacitás bőség jellemzi, tehát több a szállító eszköz, mint a szállítani való. Úgyhogy az a fajta áremelési helyzet vagy áralakú pozíció, amiben a fuvarozók voltak, az is elilland, és annak ellenére, hogy idén tovább nőnek a fuvarozás költségei, zárójelben megjegyzem, hogy az üzemanyagára az csökkent, de minden más jelentősen nőtt ugye egy 24-25%-os inflációs környezetben, az összköltsége a közúti fuvarozásnak az 5-7%-kal nőtt az első negyed évben.
Annak ellenére, hogy az üzemanyagár csökkent.
Így van, ebben benne van az üzemanyagár csökkenés. Ehhez képest az árszintek nemzetközi fuvarozásban stagnálást mutattak, 0,3%-os növekedés mértünk, ami ugye lehet egy statisztikai hiba határ, belföldi fuvarozásban pedig 4% fölötti ár csökkenést mértünk. Tehát a fuvarosok most abban a helyzetben vannak, hogy nőnek a költségeik, de hiába nőnek, hiába tudják elmagyarázni, megmutatni, a kereslet kínálat ugye határozza meg az árat, nem tudják érvényesíteni, és emiatt a cégek tömegei már veszteségbe is kerülhetnek, vagy legalábbis nem tudnak profitot termelni. Ez azért iparáganként is különböző lett, mert nyilván aki autóipart szolgál ki, ott kevésbé rossz helyzet, aki pedig az FMCG-be, tehát a lakossági fogyasztásból pedig ennél sokkal rosszabb helyzet is adódik. Úgyhogy az, hogy mi nőtt vagy mi csökkent, ahhoz ezt tudjuk hozzátenni, és erre jöttek rá ugye ezek az április adatok, amik továbbra is azt mutatják, hogy egyelőre még nem tűnik úgy, hogy több lenne a szállítani való.
Böröndi Levente ugye említette itt az imént, hogy a hatékonyságnöveléssel lehet ezen segíteni. Egyébként még milyen olyan lépések lehetnek röviden, amivel most hosszú távon muszáj számolniuk, és amit meg kell tenniük ahhoz, hogy továbbra is olyan számokat tudjanak produkálni, mint az első negyed évben?
Én azt gondolom, hogy már az elmúlt két évet is azzal töltöttük, már a COVID utáni tapasztalatok alapján, hogy nem lehet csak haladni folyamatosan előre, hanem maga, azt mondom, ez nem csak a nagyvállalatnak az előnye, mert mindenkinek rendelkezésre állnak az adatok, amiket össze tud gyűjteni, azokat tudja elemezni, abból tud akciókat képezni, és tud előre haladni, hanem én azt gondolom, hogy az elmúlt két év sikeres volt, és 2022-ben sem nyugodtunk meg, amikor már a Waberer International egy ahhoz képest, hogy idén még tovább tudtuk elmenni az eredményességünket, hogy folyamatosan egy fejlődő, jó irányú pályán voltunk, de nem fogadtuk el azt a tényt, hogy ezen a pályán fogunk tudni haladni majd 2023-ban, hanem folyamatosan elemeztük akár a portfóliónkat, portfólió alatt azt értem, hogy mely európai országok között járatjuk éppen az autóinkat, hogy melyiknek milyen profitabilitás van, hol érdemes beavatkozni, hova érdemes több autót tenni, mennyire érdemes sokkal jobban emelni mondjuk az angol kitettségünket, mert mi a Brexitre ilyen szempontból kiválóan reagáltunk, és ezt az irányt is változtattuk, hogy abba el tudjunk menni tovább.
És akkor most meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Böröndi Leventével, a Waberer International NRT nemzetközi operációs igazgatójával, és Lajkó Ferenc logisztikai iparági szakértővel, a Digilog Consulting ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.